Rádióegyetem. Világtörténet. A korai görög filozófia világképe. Steiger Kornél előadása.
Előadásom tárgya a preszokratikus filozófia, vagyis a korai görög filozófiának a legelső korszaka. Preszokratikusnak, vagyis Szokrátész előttinek azért szokták nevezni ezt a korszakot, mert már az antikvitás véleménye szerint Szokrátész tevékenysége korszakhatárt jelentett a filozófia történetében. Arisztotelész úgy fogalmaz, hogy a Szokrátész előtti filozófusok azok természetfilozófiával foglalkoztak, és Szokrátész volt az a gondolkodó, aki átalakította a filozófia egész szerkezetét, amennyiben az ő tevékenységében az etikai és a társadalom filozófiai kérdések kerülnek előtérbe. Na most jól lehet ez a gondolat ilyen régi, maga a pre-szokratikus, vagyis Szokrátész előtti kifejezés, mint filozófia történeti korszaknak a megjelölése, ez csupán a 19. században nyert polgárjogot, először a német filozófia történetben, majd pedig az angol szászoknál, és hát jelenleg most már a magyarországi filozófia történetben is. Maga ez a korszak az időszámításunk előtti 6.-5. század folyamán csengett le, és a legjelentősebb filozófusok, akik ide tartoznak, azok nagyjából két kultúrközponthoz sorolhatók. Az első az a kis-ázsiai, az Ión kultúrközpont, a második az pedig a dél-itáliai kultúra. Az Ión filozófiai iskolák közé tartozik a milétoszi iskola, ennek három nagy képviselőjét ismerjük már korábbi tanulmányainkból, ugye Thalész, Anaximandrosz és Anaximenésznek a neve ez valamennyiünk számára ismerősen cseng. És ugyancsak az Ión vonulathoz tartozik az efeszoszi Hérakleitosz. A dél-itáliai filozófiához tartoznak az eleai filozófusok, Xenofanész, Parmenides, Zénón és Melissos, valamint egy ugyancsak dél-itáliai, de nem eleai, hanem akragászi filozófus, Empedoklész, akiről a későbbiekben még bővebben esik majd szó. Végül pedig az utolsó preszokratikus filozófusok, Anaxagorász, aki már Athénban filozofál, valamint az atomista filozófia két képviselője, Leukipposz és Démokritosz. A preszokratikus filozófusok tanításának az értelmezését különösen megnehezíti az a körülmény, hogy műveik nem maradtak fönn teljes terjedelmükben. Ezekből a művekből töredékek maradtak ránk, a tanításaikat részben ezekből a töredékekből ismerjük. Amikor töredékről beszélünk, akkor egy későbbi antik szerző művében idézetként megjelenő filozófiai szövegekre kell gondolnunk. Részben tehát töredékekből, részben pedig olyan másodlagos közlésekből ismerjük a preszokratikusok alakját és tanítását, amely másodlagos közlések szintén késői antik szerzők műveiben olvashatók. A fennmaradt preszokratikus szövegek legtöbbje két kérdésre keres választ. Az egyik az az, hogy hogyan alakult ki a világ, a másik pedig az, hogy hogyan működik a világ. A miletoszi Anaximenész szerint például a világ sűrűsödés és ritkulás útján alakult ki a levegőből. A megsűrűsödött levegő széllé, a szél felhővé válik, tanítja Anaximenész. A felhőből további sűrűsödés révén víz lesz, a vízből sár, a sárból föld, a földből pedig kő. Ha a levegő megritkul, akkor tűz lesz belőle. Az akragászi Empedoklész azt tanítja, hogy a világ négy elemből, földből, vízből, tűzből és levegőből jött létre úgy, hogy ezek az elemek a kozmikus szeretet hatására összekeveredtek egymással, majd a kozmikus viszály újra szétválasztja őket. A kladzsomenái Anaxagorász szerint ellenben kezdetben létezett egy őskeverék, amelyben minden anyag, a kő, a víz, az arany, a csont, stb., és minden minőség, például a nedves, száraz, meleg, hideg, fénylő, sötét, ezek együtt voltak. A mindenség ebből a masszából jött létre azáltal, hogy a világot kormányzó ész forgásba hozta a keveréket, és a forgás következtében az ősanyagból kiváltak az egyes anyagfajták és az egyes minőségek. Azt a tudományt, amely a hogyan alakult ki a világ kérdésre keresi a választ, kozmogóniának nevezzük. Mint említettem az imént, a korai görög filozófusokat egy másik kérdés is foglalkoztatta, mégpedig az, hogy hogyan működik a világ. Azt a másik tudományt, amely erre a kérdésre keresi a választ, kozmológiának nevezzük. A preszokratikusok a kozmológiai kérdésre általában úgy válaszoltak, hogy a világ működésére ugyanazok a folyamatok jellemzőek, mint a kialakulására. Például Anaximenész azt tanította, hogy a megsűrűsödött levegő széllé, a szél pedig felhővé válik, emlékezhetünk rá. Ez a folyamat nap mint nap végbe megy a természetben, amelynek működése tehát úgy írható le, hogy benne a megnevezett anyagfajták vagy halmazállapotok, a száraz, a folyékony, a légnemű, egymásból alakulnak ki. Empedoklész szerint nem csak a világ egésze formálódott a négy elem keverékéből, de világunk dolgai is ezekből az elemekből állnak. És minden egyes dologban a dologra specifikus módon keverednek össze az elemek. Egyik töredéke szerint például a csont két rész vízből, négy rész tűzből és egy-egy rész földből és levegőből van összekeverve. Mint emlékezhetünk rá, Anaxagorász egy őskeverékből származtatja a világot. De tanítása szerint például a táplálkozás során ugyanaz a folyamat megy végbe, mint az őskeverékből való kiválás során. Az elfogyasztott táplálék ugyanis tanítása szerint beépül a testünkbe, azaz például hajjá és hússá válik. Igen, ám, de hogyan lesz az elfogyasztott olajbogyóból, fokhagymából, lencséből vagy sajtból haj és hús? Nos, Anaxagorász szerint úgy, hogy a felsorolt étkekben eleve benne van a haj és a hús, és az emésztés során ezek kiválnak belőle, és szervülnek az emberi testbe. Az elmondottakat úgy foglalhatom össze, hogy a korai görög filozófusok kozmogóniai és kozmológiai kérdésekkel foglalkoztak, és a kozmológián belül olyan kérdésköröket is érintettek, amelyeket ma a meteorológia vagy a biológia területére tartozónak tekintünk. Amin eddig végighaladtam előadásomban, azt úgy adtam elő, hogy nem idéztem szó szerint a korai gondolkodók szavait, hanem eleve egy értelmező parafrázisát adtam a gondolataiknak. Igyekeztem ahhoz a stiláris normához tartani magam, ahogy ezeket a tantételeket egy filozófia történeti kézikönyv vagy egy lexikon szócikke tárgyalná. Nem tudom a hallgatóra milyen benyomást tettek ezek a gondolatok, de szeretném elmondani, hogy én hogy jártam, amikor megismerkedtem velük. Gimnazista koromban, amikor érdekelni kezdett a filozófia, úgy gondoltam, hogy mindenek előtt történeti ismereteket kell szereznem arról, hogy mit is tanítottak az egyes gondolkodók. Elkezdtem hát az elején is egy kezemügyébe eső lexikonból kijegyzeteltem a korai görög filozófusokról írott szócikkeket. Azt kell mondanom, hogy nagyon vegyes érzésekkel fejeztem be a jegyzetelést. Egyrészt volt bennem persze egyfajta emelkedett és meghatott tisztelet, ha arra gondoltam, hogy én most az európai filozófia kezdeteit tanulmányozom. Másrészt azonban elég hamar úrrá lett rajtam egy nagyon rossz és kényelmetlen érzés. Úgy éreztem, hogy ezeknek a gondolatoknak némelyike tűrhetetlenül lapos és banális. Némelyikük meg olyan gyermekképzelgés, amit felnőtt ember egy percig nem gondolhat komolyan. Például az anaximenészi anyagfajták felsorolását banálisnak tartottam. A reál épülő világmagyarázatot pedig szegényesnek és pontatlannak. Hol maradnak ebből a leírásból például a fémek? Miért nem tesz említést Anaximenész az élővilágról? Hogy mondhat olyat Empedoklész, hogy két rész víz, négy rész tűz, egy-egy rész föld és levegő keverékéből csont lesz? Kipróbálta? Kényelmetlen feszengésemet csak növelte, hogy a korai filozófusok némelyike, például Thalész és Pitagorász, matematikai fölfedezéseiről is ismert. Márpedig a Thalész tétel és a Pitagorász tétel matematikailag kifogástalan és érvényes. Akkor hát most hogyan kell értékelnünk filozófiai és természettudományos tételeiket? Lehetséges, hogy ugyanaz az ember matematikusként érvényes tételeket képes alkotni, filozófusként pedig olyan kijelentéseket tesz, mintha 4-5 éves kisgyerek volna? A következő találkozásom a preszokratikus gondolkodókkal akkor történt, amikor már az egyetemen filozófia szakos hallgatóként tanulmányoztam a töredékeiket. Nagy meglepetésért kiderült, hogy Empedoklésznek az a töredéke, amelynek alapján a filozófia történészek egyébként helyesen négy elemből állónak tekintik az ő kozmoszát, szó szerint így hangzik. Először mindennek négy gyökerét hald. Ragyogó Zeus, életadó Héri és Aidóneusz, meg Néstis, aki könnyeivel árasztja a halandó forrást. A négy elem keveredéséről és szétválásáról, mint világalkotó folyamatról szó szerint ezt olvassuk a filozófusnál. Kettős a halandók keletkezése, kettős a távozásuk. Az egyiket ugyanis mindenek egyesülése nemzi és pusztítja el, amaz meg, midőn azok ismét széttenyésznek, felnövekedvén szétrepül. És az állandóan váltakozók sohasem pihennek meg. Egyszer a szeretet révén mindenek egyé egyesülnek, majd megismét egyesekké válnak szét a viszály ellenségeskedése révén. Így módon, amennyiben ért hozzá, hogy többből egyé növekedjék. És ismét, midőn szétvált az egy, több menjen teljesedésbe, annyiban keletkeznek, és életkoruk nem szilárd. De amennyiben az állandóan változók sohasem pihennek meg, annyiban örökké mozdulatlanok a körforgás során. Végül pedig a csont keletkezéséről szóló töredék eredetileg így hangzik. A kedves föld széles mellű öntő tégelyeiben a nyolcból két részt Néstis fényéből vett, négyet meg Héphaistoszból. Ezek meg fehér csontokká váltak, összeállítva az isteni harmóniai enyvétől. Röviden szólva arra jöttem rá Empedoklész saját szavait olvasva, hogy amit a 19.-20. századi filozófia történészek egy használati utasítás kopár nyelvi szintjére lefokozva közvetítenek olvasóiknak, az eredetileg roppant erőteljes töltéssel rendelkező, titokzatos, többféleképpen értelmezhető gazdag szöveg. Mégpedig versben írott szöveg, mert ami most itt a magyar fordításból nem jött ki, Empedoklész műve eredetileg hexameterben íródott. Aztán csak hamar kiderült az is, hogy a prózában íródott archaikus filozófiai szövegek megkomponáltság és nyelvi sűrítettség tekintetében semmivel sem maradnak mögötte a versnek. Lássunk erre is egy példát. Amit a modern filozófia történész Anaxagorász őskeverékéről mond, amelyben minden együtt volt, azt maga a filozófus így fejezi ki. Idézem. Minden dolog együtt volt, határtalanok mind sokasságukra, mind kicsinségükre nézve, mert a kicsiny is határtalan volt. És mi alatt minden együtt volt, semmi sem volt közülük világosan felismerhető a kicsinségük miatt. Mindent a levegő és az ájthér tartott féken, mindkettő határtalan lévén. Ezek ugyanis mind sokasságukra, mind nagyságukra nézve a legnagyobbakként vannak benne a dolgok együttes összességében. De mielőtt ezek leváltak, és mi alatt minden együtt volt, az alatt még csak egyetlen szín sem volt világosan felismerhető, ugyanis megakadályozta ezt az összes dolgoknak, a nedvesnek és a száraznak, a melegnek és a hidegnek, a fénylőnek és a sötétnek a keveréke, mivel sok föld volt benne és határtalan sokasságú mag, amelyek semmiben sem hasonlítottak egymásra, ugyanis más-más dolgok semmelyike sem hasonlít a másikra. Mivel pedig ez a helyzet, úgy kell vélnünk, hogy minden dolog benne volt az együttes összességben. Ideig az idézet. A rendelkezésemre álló idő rövidsége miatt nem tudok tovább időzni a preszokratikus szövegek narratív sajátosságainak gazdag témájánál. Egy fontos tanulságra azonban szeretném fölhívni a hallgatóim figyelmét. Amikor filozófiai gondolatokkal megismerkedni kezdünk, jobbára nem eredeti szövegeket olvasunk, mert ezek a kezdő olvasó számára kommentár nélkül nehezen megközelíthetőek. Ezért a filozófia történeti kézikönyvekben található parafrázisokhoz folyamodunk. Ám ezek a parafrázisok sok esetben, így a preszokratikus filozófia esetében is, olyan mesterségesen elszegényített szövegek, amelyek legfeljebb arra alkalmasak, hogy egy kvízjáték filozófiai vetélkedőjére fölkészítsék az olvasót. Van még egy érdekes nyelvi sajátossága a preszokratikus szövegeknek, amely magyarázatot igényel. Ez pedig a megnevezések látszólagos henyesége. A tudományos prózában Arisztotelész óta hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a szerzők pontosan néven nevezik azokat az alanyokat, amelyeknek tulajdonságairól, viselkedéséről beszámolnak olvasóiknak. Arisztotelésznél ilyen pontos megfogalmazásokkal találkozunk. A természeti szubstanciák anyagból és formából állnak. vagy a melegvérű állatok elevenszülők, és így tovább. Empedoklésznál azonban ezt olvastuk az imént. Egyszer a szeretet révén mindenek egyé egyesülnek, majd meg ismét egyesekké válnak szét a viszály ellenségeskedése révén. Az olvasóban óhatatlanul fölmerül az a kérdés, hogy mik azok a mindenek, amelyek egyé egyesülnek, mi az az egy, amivé egyesülnek, és mik azok az egyesek, amelyekre az egyé egyesült mindenek szétválnak. Anaxagorász hasonló pontatlansággal fogalmaz. Idézem, minden dolog együtt volt, határtalanok mind sokasságukra, mind kicsinségükre nézve. A többi preszokratikus filozófusnál ugyanez a nyelvi jelenség figyelhető meg. Felsorolok néhány példát. Anaximandrosznál olvassuk. Amikből keletkezésük van a dolgoknak, azokba pusztulnak is szükségszerűen. Filoláosznál olvassuk. Szükségszerű, hogy a dolgok vagy határolók legyenek, vagy határtalanok, vagy határolók is, és határtalanok is. Apollóniai Diogenész egyik töredékében található a következő mondat. Nekem, ha az egészről egyben akarok beszélni, úgy tetszik, hogy valamennyi dolog ugyanabból jött létre megváltozás révén, és ezek valamennyien azonosak. Végül pedig Hérakleitosz egyik töredéke a következőképpen hangzik. Ha minden dolog füsté válnék, az orr tenne köztük különbséget. Zavarunk csak növekszik, amikor kiderül, hogy a dolog a preszokratikusoknál nem okvetlenül tárgyi létező, amilyen egy szekrény, egy macska vagy egy égitest, hanem lehet például minőség is. Anaxagorásznál olvastuk az imént azt, hogy de mielőtt ezek leváltak, és mi alatt minden együtt volt, az alatt még csak egyetlen szín sem volt világosan felismerhető, ugyanis megakadályozta ezt az összes dolgoknak, a nedvesnek és a száraznak, a melegnek és a hidegnek, a fénylőnek és a sötétnek a keveréke. Már most a görög szövegben három olyan nyelvi elem van, amelyet dolgoknak fordítunk magyarra. Ez a három elem pedig a következő, görög szavakat fogok most mondani, onta, chrémata és panta. Az onta nyelvileg nem más, mint a létige semleges participiumának, vagyis melléknévi igenevének többes száma. Szó szerinti jelentése, amik vannak. A chréma szó pontosan úgy viselkedik, mint a mi dolog szavunk. Ha görögül azt akarom mondani például, hogy már megint széthagytad a dolgaidat a szobádban. Sőt, hogyha azt akarom mondani egy gyereknek, hogy micsoda dolog az, hogy nem írtad meg a leckédet, akkor a chréma szót használom. Végül pedig a panta jelentése egyszerűen annyi, hogy mindenek. Ez utóbbi egy önmagában elliptikus, azaz hiányos kifejezés, teljes formájában, ahogy csak nagyon ritkán használják, így hangoznék, panta ta onta, panta ta chrémata, minden dolgok. Ezzel a kifejezéssel találkozunk például a Hérakleitosznak tulajdonított, de ebben a formájában nem tőle származó híres mondásban is, panta rei, minden folyik, azaz minden dolog áramlásban van. Na már most kérdés, hogy pontosan mire gondol a preszokratikus filozófus, amikor dolgokról beszél. Az iménti példákból látható, hogy gondolhat tárgyi létezőkre is, amilyen például egy alma. De gondolhat minőségre, tulajdonságra is, amilyen például az alma színe, íze vagy gömbölyű formája. Ez a lehetőség számunkra azért zavaró, mert mi a gondolkodásunkban éles különbséget teszünk a tárgyi létezők és tulajdonságai között. A tárgyi létezőket önálló entitásoknak tekintjük a szónak abban az értelmében, hogy környezetükből kiemelhetők. Például azt mondhatom valakinek, hogy légy szíves, add ide azt az almát. De képzeljük el, hogyan reagálnánk arra a kérésre, hogy légy szíves, add már ide annak az almának az ízét, vagy add már ide nekem az alma piros színét. Nyilván meghökkennénk, ha valaki ilyesmit kérne tőlünk. Azért hökkennénk meg, mert gondolkodásunkat tekintve, tudva vagy öntudatlanul, valamennyien arisztoteliánusok vagyunk. Arisztotelész volt az a filozófus, aki élesen és határozottan megkülönböztette egymástól az önálló tárgyi létezőt, amelyet szubstanciának nevezett el, és az önállótlan, a szubstancia által hordozott attribútumot. Az Arisztotelész előtti filozófia ezt a különbségtételt nem használta. Még Platón sem használta, hiszen ő azt tanította, hogy a dolgok azáltal olyanok, amilyenek, mert részesültek a megfelelő ideában. A piros alma tehát azért piros, a platoni ideaelmélet szerint, mert részesült a pirosban, azaz a piros, a pirosság mint egy beleköltözött az almába. Ha tehát egy korai görög filozófusnak felmutatnánk egy piros almát, és megkérdeznénk tőle, hogy mondd, de most hány dolgot látsz? Akkor erre valószínűleg úgy válaszolna, hogy legalább hármat. Látom az almát, látom a pirosat, és látom a gömbölyűt. Vajon azt jelenti ez, hogy egy preszokratikus gondolkodót rezzenéstelen arccal lúvá tehetünk azzal a kéréssel, hogy légy szíves, adj ide nekem egy dolgot, mégpedig annak az almának az ízét. Nyilván nem ezt jelenti. Nyilván a preszokratikus is pontosan tudja, hogy Achilleus a csata után a páncélját le tudja ugyan vetni, de a bátorságát és gyorslábú voltát nem tudja felakasztani a fogasra. A preszokratikus kifejezés használat nem a naivitás eredménye. Nem arról van szó, hogy a régi kor embere a maga kezdetleges gondolkodásával még nem tud különbséget tenni a tárgyak és tulajdonságai között. Ellenkezőleg. Ez a kifejezés használat nagyon is tudatos döntés eredménye, amely fejlett abstrakciós képességet előfeltételez. Ahogy az aritmetikus avégett, hogy számolni tudjon, eltekint az összeadandó fizikai dolgok minden egyéb attribútumától, és csak a számosságukat veszi figyelembe, ugyanúgy a filozófus avégett, hogy filozófiai állításokat tehessen a világról, eltekint a dolgok létmódjának különbségétől, és valamennyi dolgot egyszerűen dologként vesz figyelembe. De menjünk tovább egy lépéssel. Emlékeztetni szeretnék itt arra, hogy a dolgok szó egyik görög megfelelője, mégpedig a filozófiában használatos legrégebbi megfelelője, a létige participiuma, az onta, amelynek jelentése, amik vannak, vagyis a létezők. Azt mondhatjuk tehát, hogy a filozófus a maga sajátos nyelvi vizsgálódásában eltekint az őt körülvevő világ jelenségeinek minden egyéb vonásától, és egyetlen vonásukkal foglalkozik azzal, hogy ezek valamennyien létezők. Egy kérdés van még hátra. Pontosan mik azok, amiket a preszokratikus filozófus a dolgok közé sorol? Mik a létezők? Parmenidész egyik szövege alapján tudunk válaszolni erre a kérdésre. Töredékesen ránk maradt hexameterben írott tanköltemények vége felé Parmenidész így zárja a természetről szóló tanítást, idézem, nos, a vélekedés szerint így keletkeztek ezek, és most így vannak, és növekedve ezután a jövőben e szerint érnek majd véget a dolgok, amelyek mindegyikének megkülönböztető jelként adnak nevet az emberek. A dolgoknak tehát nevük van. Miután olyasmit, ami nem létezik, nem lehet megnevezni, a parmenidészi tájékoztatást úgy fogalmazhatjuk át, hogy dolog az, aminek neve van. Már most a név, vagyis görögül onoma terminusnak egyértelmű jelentése van, névszót jelent. A névszók pedig a következők, főnév, melléknév, számnév, névmás és igenév. Meghatározásunk tehát így alakítható át, dolog az, amit névszóval fejezünk ki. Ez a magyarázata annak, hogy a preszokratikus szemlélet számára például az alma főnév, a piros melléknév, az öt számnév és az ő névmás egyaránt létezőt jelöl. Külön magyarázatot igényel az igenév. A melléknévi igenév egyszerű eset, hiszen melléknévként viselkedik. De mi a helyzet a főnévi igenévvel, amilyen például a futni? Nos, a görögben, ugyanúgy, mint a mai nyelvek közül például a németben is, a névelővel ellátott főnév igenév főnévé változik. Tehát, ha a futni jelentésű görög trechein infinitívuszt névelővel látjuk el, és azt mondjuk, hogy to trechein, akkor ez a szó futást jelent. Könnyen belátható, hogy ilyen módon a preszokratikusok minden cselekvést és minden történést egyaránt dolognak tekintenek. Létezik azonban mégis legalább két olyan szempont, amelynek a segítségével a preszokratikus filozófus különbséget tud tenni a dolgok, vagyis a létezők között. Mégpedig ez a két szempont a következő, meg lehet vizsgálni azt, hogy a kozmoszban mi az elfoglalt helye annak a létezőnek, annak a dolognak, amit éppen vizsgálok, és meg lehet vizsgálni minden egyes dolgot ellentétpároknak, vagyis oppozícióknak a segítségével. Nézzük meg ezeket a szempontokat egyenként. Amikor kozmoszról beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy ez a kifejezés ez eredetileg rendet jelent. Rend, berendezkedés ez a kozmosznak az alapértelme, és innen vált ez a szó filozófiai kifejezésé. Hérakleitosznál jelenik meg először a világrendnek az elnevezésére. Na már most az egészen korai preszokratikus filozófiában, mégpedig a milétoszi Anaximandrosznál már értesülünk arról, hogy a világrend az hogyan is épül föl. Anaximandrosz tanítása szerint is négy elem van: a föld, víz, tűz és levegő. És az ő elmélete szerint ezek az elemek, ezek koncentrikus gömbpalástokként helyezkednek el az űrben, hogy úgy mondjam. Mégpedig oly módon, hogy középütt van a Föld, úgyis mint elem és úgyis mint égitest. A Földet veszi körbe a víznek a szférája, azután a vizet veszi körül a levegő, és végül pedig legkívül van a tűznek a gömbje, amely egyben az égitesteknek a lakhelye is. Már most egy-egy létezőt, amikor a filozófus vizsgál, akkor mindig aszerint vizsgálja, hogy az ebben a világrendben hol helyezkedik el. Nagyon érdekes, hogy éppen Anaximandroszról tudjuk azt, hogy ő volt az első olyan kutató, aki rengeteg tudománnyal foglalkozott, pontosabban rengeteg olyan kérdéssel foglalkozott, amelyeket a későbbiekben majd különböző tudományokhoz tartozónak ismernek föl a filozófusok. Foglalkozott például a Föld jelenségeinek a kérdésével, mégpedig mind az élettelen világgal, mind pedig az élővilággal. Foglalkozott például azzal, hogy vajon ki fog-e száradni valaha a tenger? Úgy válaszolt rá, hogy igen. Foglalkozott azután az élőlények kialakulásával, és neki van az a merész hipotézise, hogy az ember az eredetileg egy hal-szerű élőlényből jött létre. Azt a kérdést vetette fel ugyanis, hogy hát látjuk azt, hogy az embergyerek az nagyon hosszú időn keresztül, éveken keresztül, élete első évei során dajkaságra és gondoskodásra szorul. De hát vajon ki dajkálta az első embereket, és ki gondoskodott róluk? És erre válaszol Anaximandrosz azzal a hipotézissel, hogy az első emberek azok egy halszerű élőlény belsejében fejlődtek ki, és aztán amikor már ivarérettek és szaporodásra képesek voltak, akkor jöttek ki a szárazföldre. Tehát azt lehet mondani, hogy biológiai kérdésekkel foglalkozik ő, valamint földtörténeti kérdésekkel foglalkozik, azután foglalkozik meteorológiai jelenségekkel, tehát a légkörnek a jelenségeivel. Például külön elmélete van neki a szél keletkezéséről, azután az esőről, a mennydörgésről, a villámlásról, a szivárványról van neki egy szép elmélete, és hát végül pedig foglalkozik csillagászati kérdésekkel is, tehát a tűzgömbben történő dolgokkal. Na már most ennek alapján a 19. századi tudománytörténet az hajlamos volt arra, hogy a korai görög filozófusokat ilyen polihisztoroknak tekintse, akik nagyon-nagyon sok mindennel foglalkoztak. Valójában ők nem foglalkoztak sok mindennel, ők egyetlen egy dologgal foglalkoztak, ezt az egy dolgot ezt úgy nevezték, hogy a bölcsesség. A bölcsnek a feladata az, hogy a kozmosszal foglalkozzék, a kozmosz minden dolgát ő vegye szemügyre, és legjobb tudomása szerint mondja el róla azt, amit tud. Nos, tehát a kozmosz szerint való elrendezése a dolgoknak, ez az egyik lehetőség arra, hogy különbséget tegyünk a természeti világ létezői között. A másik, mint említettem, az ellentétpárokban való szemlélése a mindenségnek. Ez egy klasszikus görög eljárás. Minden preszokratikus filozófus egyetért abban, hogy a világunk alapvető dolgai, a világunknak az ős dolgai, azok a principiumok, vagyis az őselemek, a... nincsen erre sajnos jó magyar kifejezés, volt régebben, használtunk egy szót, az ős elv szót. Ez ma már talán egy kicsit elavult, de úgy gondolom, hogy a továbbiakban talán ezt fogom használni. Na most ős elvnek nevezik a filozófusok azt, amikből valaminek a keletkezése megindul, amiből valami létrejön. Vagyis amire vagy amikre a dolgoknak a sokasága visszavezethető. Hogyha egy filozófus tanítása szerint több principium, több ős elv létezik, akkor ezek általában ellentétpárokba rendezhetők. A közhiedelemmel ellentétben, amelyik azt tartja, hogy Hérakleitosz volt az a preszokratikus filozófus, és hogy Hérakleitosz volt az egyetlen olyan preszokratikus filozófus, aki ellentétpárokban szemlélte a világot, valójában az az igazság, hogy a legtöbb korai filozófus oppozícióban álló minőségpárokban látja a világ alapvető dolgait, a világ őselveit. Ilyen például Anaximandrosz, akinek a tanítása szerint két ellentétpárból épül föl a világ. Ez a két ellentétpár a következő: hideg-meleg, száraz-nedves. Ezek az ellentétek egymásba alakulnak, mint egy egymásba pusztulnak. Idézem Anaximandrosznak az egyetlen ránk maradt töredékét, amelyik erről szól. Amikből keletkezésük van a dolgoknak, az azokba való belépusztulásuk is megtörténik, a szükségszerűség szerint. Mert büntetést és jóvátételt fizetnek egymásnak jogtalankodásaikért az időrendje szerint. Hasonló gondolatokkal találkozunk például Hérakleitosznál, akinél azt olvassuk, hogy a lelkeknek halál vízzé lenni, a víznek halál földdé lenni, de a földből víz lesz, a vízből pedig lélek. Ugye, tehát, hogy az egyik ős elv, az egyik principium a másiknak adja át a keletkezését, az egyik elv a másik születésekor elpusztul, abba belépusztul. Egy másik Hérakleitosz töredékben ez így fejeződik ki: éli a tűz a föld halálát, a levegő éli a tűz halálát, a víz éli a levegő halálát, a föld a víz halálát. Azt mondhatjuk, hogy az ión filozófiában, tehát a milétosziaknál és Hérakleitosznál az ellentétek azok olyan módon érvényesülnek a filozófiában, hogy az ellentétpároknak az egyes tagjai átalakulnak egymásba. A dél-itáliai tanítások szerint, ahol szintén van szó ellentétekről és ellentétpárokról, ezek az ellentétek ezek nem egymásba alakulnak, hanem keverednek egymással. A világ és a világnak az összes fontos dolga azáltal jön létre, hogy az ős elvek azok elkeverednek egymással. Ennek a paradigmája a dél-itáliai filozófiákban a hím-nőstény opozíció, tehát valahogyan az embriológia mintájára képzelik el a világnak a létrejöttét is, és az egyes dolgoknak a létrejöttét is. Ugyanúgy, mint ahogy egy újszülött keletkezéséhez, létrejöttéhez szükség van az apából származó anyagra, a spermára, és az anyából származó anyagra, amelyet az antik biológia egyfajta női spermának tart egyébként, és ezeknek a keverékéből jön létre az embrió, ugyanúgy a világunk is egy ilyen nagy keveredésnek az eredményeképpen jött létre. Erre vonatkozóan idézem Parmenidész egyik töredékét, ugye Parmenidész egy dél-itáliai filozófus volt, és az ő tanítása szerint a természeti világ az két elemből, a tűzből és az éjszakából, tehát a világos és a sötét elemből jött létre keveredés útján. Na most ezek az elemek, tanítja Parmenidész, mielőtt a keveredés megindult, akkor koszorúk módjára, tehát ilyen koncentrikus körökként foglaltak helyet valahol a leendő mindenség egyik részén. És ezt olvassuk Parmenidész vonatkozó töredékében, mert a szűkebb körök telítve voltak vegyítetlen tűzzel, a mellettük lévők vegyítetlen éjszakával. Itt most megszakítom egy pillanatra az idézést, ami most következik, az a pillanat, amikor úgy szólván eldördül a startpisztoly, és megindul a keveredés. De közébük ront illő rész a lángból, ezek közepén meg a daimón, aki mindeneket kormányoz, mert az iszonyatos szülés és keveredés minden ügye fölött ő uralkodik, küldve a hímnek nőstényt, hogy keveredjenek, és fordítva megint hímet a nősténynek. Eddig az idézet, ugye? Tehát Parmenidész világosan kimondja azt, hogy a hím-nőstény keveredés az a folyamat, az ellentéteknek az a összekeveredése, a tűznek és az éjszakának az összekeveredése, amelynek eredményeképpen ez a mi világunk létrejön. Az ellentéteknek és ellentétpároknak a gondolata azután egy másik nagy délitáliai filozófiai iskolában, a Pitagóreus iskolában válik teljessé. A pitagóreusokról úgy tudjuk, hogy ők 10 ellentétpárra vezették vissza a világ dolgainak az összességét. Arisztotelész sorolja föl ezt a 10 ellentétpárt, és ezek pedig a következők: határ és határtalan, páratlan és páros, jobb és bal, hím és nőstény, egy és sok, nyugvó és mozgó, egyenes görbe, világos sötét, jó és rossz, végül pedig négyzet és téglalap. Na most úgy tűnik, hogy ennek a 10 ellentétpárnak az első tagja a határ és határtalan, ez a legfontosabb ellentétpár, és hogy a többi ellentétpár az valamilyen módon a határnak és a határtalannak a megnyilvánulása a kozmosznak a különböző szféráiban. Egy szinte azonos típusú ellentét jelenik meg ebben a 10 ellentétpárban, amelyeket ugye számunkra azért meglehetősen különböznek egymástól, hiszen ha azt mondom, hogy hím és nőstény, meg azt mondom, hogy négyzet és téglalap, akkor valószínűleg az embernek a maga köznapi gondolkodásában egyáltalán nem ugyanaz a dolog fog beugrani. A korai görög hallgató számára, tehát egy pitagóreus tanant számára például, ezek az ellentétpárok, ezek ugyanazt reprezentálják. Itt most nem fogok tudni egy kimerítő felsorolást adni, de néhány olyan összefüggésre igyekszem fölhívni a figyelmet, amely első olvasásra nem derül ki. A második ellentétpárunk ugye az, hogy páratlan és páros, így ebben a sorrendben. Ez a számoknak, tehát a páratlan és a páros számokról van szó. Egy következő ellentétpárunk az pedig az, hogy hím és nőstény. Most a következőkben be tudjuk bizonyítani azt, hogy a páratlan és a páros, meg a hím és nőstény bizonyos értelemben ugyanaz. Tudnék abban az értelemben, hogy a pitagóreusoknak volt egy olyan tanításuk, amely szerint ők a páratlan számokat hím számoknak tekintették, a páros számokat pedig nőstény számoknak tekintették. Mégpedig a következő miatt. Tudjuk azt, hogy a görögök nem használtak számjegyeket, hanem a számokat, azokat, hogyha egy matematikai értekezésről, bemutatásról volt szó, pontokkal jelölték. Na most azt is tudnunk kell még, hogy a korai görög matematika szerint az egyes szám az nem szám, hanem a számoknak az eleme, a számoknak a principiuma. Ilyen módon tehát a korai görög matematikus számára az első páratlan szám az a hármas. Hogyha egy hármas le akarunk rajzolni, fel akarunk írni görögül, görög matematikus nyelven, vagy eszközökkel, akkor három pontot teszünk egymás mellé. És hát ezen a három ponton, ugyebár a vak is láthatja, hogy ez középütt egy nemző középpel rendelkezik, következésképpen ez egy hímszám. Az első páros szám az a kettő. Ha a kettőt fölírjuk ugyanilyen módon, akkor két pontot teszünk egymás mellé, és már is valamennyien látjuk, hogy a kettes szám az középütt egy foganásra kész üres középpel rendelkezik, ez tehát egy nőstény szám. Ezt a tudásunkat egyébként Plutarkhosztól merítettük, ő volt az a kedves szerző, aki megőrizte számunkra ezt a tájékoztatást. Tehát ilyen módon a páratlan a páros, és a hím és a nőstény között már is sikerült egy összefüggést teremtenünk. De összefüggést tudunk teremteni a hím és nőstény, valamint a jobb és bal között is, mégpedig olyan módon, hogy az antik embriológiából tudjuk azt, hogy az ókori orvosok szerint a szülőknek a jobb oldalával kell valamilyen módon kapcsolatba hozni a fiúgyerekeknek a születését, és a bal oldallal a leánygyerekeknek a születését. Magának Parmenidésznek is van egy olyan töredéke, egy embriológiai tárgyú töredéke, amelyről, hogyha nem egy anyaszövegben maradt volna fönn, akkor nem tudnánk, hogy embriológiáról van szó, ugyanis maga a töredék az ennyit közöl, jobbra a fiúkat, balra a lányokat. De az anyaszövegből tudjuk, hogy az eleai Parmenidész is azt tanította, hogy a szülők jobb oldalával kell összefüggésbe hoznunk a fiúk születését, stb. Tehát a jobb és bal ellentétpárban ugyanaz a gondolat jelenik meg, mint a hím és nőstényben. Na most a világos és sötét ellentétpárban ugyancsak ez jelenik meg, ugyanis Hippokratész szerint azoknál a népeknél, amelyek meleg éghajlaton élnek, sokkal több fiúgyerek születik. Ugyanis egy embrió a nagy meleg hatására fiúcsecsemőként jön a világra, és a hideg és a sötét hatására pedig az embrió az leánygyermekként látja meg a napvilágot. Na, ilyen és hasonló gondolatok azok, amelyek, mondom, végül is ezt a Pitagoreus 10 ellentétpárt összekapcsolják egymással.
Rádió Egyetem. Világtörténet. A korai görög filozófia világképe. Steiger Kornél előadása. A felvétel 2006 áprilisában készült.